Szeretettel köszöntök mindenkit. Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Sámuel első könyve 30. fejezetéből az első 5 verset olvasom, és a 6. Tehát Sámuel első könyve 30. fejezetéből az első 5 verset olvasom, és a 6. Történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezett, ime az amálekiták betörtek a déli vidékre és Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették tűzzel. És fogságba hurcolták az asszonyokat, akik benne voltak, kicsintől fogva nagyig, senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és elmentek útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezett, ime az tűzzel felégetett volt, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid és a nép, amely vele volt, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végül erejük sem volt a sírásra. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Kedves gyülekezet, csak a szöveg összefüggés miatt olvastam egy kicsit hosszabb szakaszt, de valójában én a legutolsó mondatról szeretnék ma délelőtt szólni, mert hiszem, hogy ezt mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy ezt hogy lehet tenni, és hogyan működik ez az életünkben. Tudnélik, ez volt az utolsó mondat, abban a kétségbejtő helyzetben, amit itt vázolt ez az ige szakasz, amit felolvastunk, így olvastuk, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Nem tudom, hogy felfigyeltünk-e korábban erre a mondatra. És meg a következő kérdésem pedig az, hogy tudjuk-e, hogy ez mit jelent. Hogyan erősíti meg magát az ember az Úrban, az ő Istenében? Aztán a harmadik kérdésem az, hogy szoktuk-e ezt gyakorolni. Mert az élet nagyon sokszor hoz kritikus helyzeteket, és ilyenkor mi így igyekszünk-e kiemelkedni ebből a helyzetből, hogy az ember megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Ugye mindannyian látjuk azt, hogy egy nagyon kritikus történelmi korszakban értünk, ugyanis azt mondhatjuk, hogy magánéletünkben akármikor kerülhetünk ilyen emberileg teljesen elveszett helyzetbe, amikor semmi kiutat, megoldást nem látunk. De most még a történelmi helyzet is hozhat ilyet. Ugye, ha arra gondolunk, hogy milyen természeti katasztrófák zajlanak a világon, ugyanolyan erővel mi is kerülhetünk ilyenbe. Menekülni kell, elég mindenünk, és így tovább. Vagy háború, és ugyanez a helyzet. Tehát ma nagyon könnyen kerül bárki emberfia a Földön ilyen helyzetbe. Mi erről korábban már nagyon egyértelműen szóltunk, hogy a bibliai proféciák úgy azonosítják ezt a mi kritikus korunkat, hogy beléptünk a Jézus visszajövetelét megelőző úgynevezett vajudási fájdalmaknak az időszakában, amelyek megelőzik Jézusnak a végső szabadítását. És ezt az időszakot az jellemzi, hogy válság válságra halmozódik, és nincsen egyiknek se megoldása. Ezt abban a kis füzetben is írtam, amit azt hiszem most sokakhoz eljutott, és arra szolgál, hogy terjesszük ismerőseink körében, akikkel beszélgetünk ezekről az időkről. Ugye abban is írtam, hogy egy kortárs magyar író nagyon találóan így fogalmazott, hogy beleléptünk a megoldhatatlanságok korába. Egyik válság halmozódik a másikra, és egyiket se lehet igazán megoldani. Szeretném egy pillanatra felidézni Ámos könyvéből, hogy hogyan jellemzi a profécia az Úr napját, a Krisztus visszajövetelét megelőző időket, illetve magát az Úr napját is. Így olvasom Ámos könyvében, az 5. fejezetben. Így olvasom a 18. verstől. Jaj azoknak, akik kívánják az Úr napját! Mire való nektek az Úrnak napja? Sötétség az, és nem világosság. És most jönnek ezek a találó hasonlatok, hogy nincs megoldás, és egymásra halmozódnak a problémák. Azt mondja, mintha valaki oroszlán elől szaladna és medve bukkanna rá. Vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, ott meg kígyó marná meg. Ugye ezek a képies hasonlatok nagyon jól kifejezik ezt az állapotot, és ezért mondom, hogy akármikor kerülhetünk, akár személyes életünkben, akár pedig a történelmi helyzet folytán, olyan megpróbáló helyzetbe, amikor úgy tűnik emberileg, hogy minden elveszett, és semmi megoldás nincs, és ilyenkor kell megtanulnunk és gyakorolnunk, hogy hogy működik ez, hogy az ember megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Nézzük meg ezt az egész részletet Dávid történetéből egy kicsit közelebbről, hogy jobban megértsük, hogy ő hogy gyakorolta ezt, hogy milyen helyzetben és miképpen erősítette meg magát az Úrban, az ő Istenében. Ugye ismeretes, hogy Dávid 30 éves korában került Izrael trónjára, és hogy előzőleg éveken át állandóan üldözte őt Izrael első királya Saul, mert megsejtette, hogy ő lehet az az Isten szíve szerint való ember, akitről Sámuel próféta beszélt, amikor bejelentette, hogy ő eljátszotta a bizalmat, és hogy Isten már talált helyette egy szíve szerint való embert. Ezért féltékenységében állandóan üldözte őt. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy annyira veszélyes helyzetekben volt, hogy volt olyan, amikor a hegynek az egyik oldalán ő ment a másik oldalán, meg az embereivel a másik oldalán, meg Saul, és csak valami ilyen mentette meg őket, hogy közben hírt vittek a királynak, hogy betörtek a filiszteusok az országba is, és amikor majdnem elérte őket, akkor vissza kellett fordulnia. Úgy is olvassuk a Bibliában, hogy Saul minden nap kereste, mániájává, fixa ideájává lett, hogy neki a legnagyobb veszély Dávidot, és Dávidot kell eltennie az útból. Minden nap kereste, de olyan szép olvasni a folytatást, de az Úr nem adta a kezébe. Mert végső soron ez döntötte a dolgot. És ilyen körülményeknek a hátterén történt, hogy évek teltek el, és ő folyvás csak menekült, és újabb veszélyes, mindig éppen csak megmenekült, és egyszer csak elcsüggett. Azt olvassuk Sámuel első könyve 27. fejezetének az első versében, hogy ilyen következtetéshez jutott, tehát Sámuel első könyve 27. fejezetéből idézem az első verset, ahol a következőt olvassuk. Így fogalmazta meg a helyzetét, ahogy ő akkor látta. Azt mondta, egy nap mégiscsak el kell vesznem Saul keze által. Olvasom szó szerint, és mondta Dávid magában. Egy nap mégiscsak el kell pusztulnom Saul keze miatt. Nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába, ugye akik Izrael esküdt ellenségei voltak, és Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözön Izrael egész területén, így megszabadulok az ő kezéből. Szeretném megkérdezni, hogy mi volt ez Dávid életében. Nyugodtan mondjuk ki, hitbeli megingás. Egy hitbeli megingás, mert mi mindenről feledkezett el, amikor magában így kikövetkeztette, hogy ez az ő reális helyzete, hogy neki el kell veszni egy nap, mégiscsak Saul keze által. Ugye elfeledkezett arról, hogy Sámuel próféta őt titkon Izrael királyává kente fel, de hát Istennek bele terve van, és ki az, aki keresztül húzhatja az Isten tervét? Egy Saul? Senki. Hadseregek se, senki. Aztán elfeledkezett arról, hogy Isten hányszor mentette meg őt már. Milyen különleges közbelépésekkel mentette meg. Elfeledkezett arról, hogy egyszer már kipróbálta azt, hogy elmenjen a filiszteusok tartományába, és éppen csak, hogy ki megmenekült az életveszedelemből. Azt is elfelejtette, hogy Gád próféta által Isten azt üzente neki, hogy te maradjál Izrael földjén, hogy ne menjen el Júda földjéről. És ez mind egy ilyen kétségbeesett pillanatban, egy ilyen halálos belefáradásban, hogy már belefáradt az örökös menekülésbe, életveszedelembe, egy ilyen következtetést hozott magában. Milyen jó, hogy a Szentírás az Isten hívő embereinek az életében sem takarja el az ilyen botlásokat, az ilyen hitbeli megingást. Mert látjuk, hogy hozzánk hasonló emberek voltak, és azt is látjuk, hogy hogyan győztek az ilyen gyengeség felett, és hogyan emelkedtek ki belőle. Nem véletlen, hogy a Biblia azt mondja, hogy a bűnnek az egyik következménye a feledékenység. Furcsa, azt gondolnánk, a feledékenység annak semmi köze a hithez. De azt kell mondanunk, hogy mikor az ember elhitetlenedik, akkor egy furcsa feledékenység kereszti birtokába minden törlődik az emlékezetéből, ami az Isten kegyelmét illetően bátoríthatná, és csak oda szegeződik a tekintete ahhoz a pillanatnyi nehézséghez, ami megoldhatatlannak látszik. Ez egy tipikus emberi magatartás, ami bármelyikünknél kialakulhat, és egy hitbeli megingáshoz vezet. És azt olvassuk a Bibliában, hogy hát Dávid meg is tette ezt, ugye ekkor már sokan hozzá menekültek, már jó ideje, akiknek szintén félnivalójuk volt Saultól, úgyhogy neki is volt mintegy 600 főnyi serege, és elment az esküdt ellenséghez, Gát királyához, az egyik filiszteus város államnak a királyához. És egy darabig ez nem is látszott rossznak. A filiszteus király nagy jó indulattal fogadta, talán egy kicsit a hiúságát is legyezte, hogy Izraelnek a hőse hozzá menekül a király elől, és azt is megadta, hogy egy déli város, Siklág legyen az övék, lakjanak ott. Ennek Dávid külön örült, mert így egy kicsit elszigeteltebben élhettek a pogány filiszteusoktól, oda vitték a családjaikat is. És ebben a helyzetben, hát Dávid azért nem bírta a tétlenséget, azt olvassuk, hogy 1 év és 4 hónapig volt itt Gát királyánál, és hát ő valamit akart tenni az ő népéért, hát ebből a helyzetből mit tudott tenni, elkezdett portyázásokat vezetni az amálekiták ellen, akik felett Isten már Mózes idején kimondta az ítéletet, egy nagyon kegyetlen bűnei mértékét betöltött népcsoport voltak. És igen ám, de hát a filiszteus királynak mit mondhatott erről? Szeretném olvasni a 27. fejezetből a 10. verset. Mikor pedig Ákisz azt kérdezte, hová töltetek be most, Dávid ekként felelt. Júda déli részére, és Jerahmeelnek déli részén, és a Kaneusnak déli részére. Hát ugye magyarul hazudott. Hát a filiszteus királynak azt mondta, hogy ő Júdába tört be, hogy ő most már oda jutott, hogy a saját népe ellen harcol. És itt láthatjuk, hogy milyen veszedelmes dolog a hitetlenségben megingani, és egy maga választotta útra térni, mert Dávid, aki különben nagyon egyenes jellemű volt, és gyűlölte a hazugságot, most már sodródott bele. Sodródott bele abba, hogy hazugsággal vágja ki magát a filiszteus király előtt. Nagyon szeretek egy ígét, példabeszéde könyve 8. fejezetének a 20. versét, amely így hangzik. Az igazság útján járok, az igazság ösvényének közepén. Azért tetszik nekem ez az ige, mert azt mondja, hogy míg az igazság útjának is a közepén járok, nem megyek a szélére se, nehogy lesodródjam. És lám, Dávid itt már szépen sodródik le az igazság útjáról, és hazugságba keveredik. És aztán eljött a legkritikusabb helyzet. Úgy olvassuk a 28. fejezetnek az első 2 versében. Történt pedig abban az időben, hogy a filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a hadra, hogy harcoljanak Izrael ellen. És mondta Ákisz, Gát királya, Dávidnak, tudd meg, hogy velem kell jönnöd a táborba mind néked, mind az embereidnek. Dávid pedig felelt Ákisznak, meglátod bizonnyal, hogy mit fog cselekedni a te szolgád. És mondta Ákisz Dávidnak, ennél fogva fejem oltalmazójává teszlek téged mindenkorra. Hát gondoljuk meg, micsoda helyzet kerekedett ebből, mikor a Dávid elhitetlenedve a maga választotta útra tért, Most eljött az a helyzet, hogy az összes filiszteus város állam összefogott, hogy egyesült erővel támadjanak Izrael ellen, és ezen egyenesen Izrael léte fennmaradása múlt, és a király közölte, hogy te az embereiddel jössz, és a filiszteus sereget fogod erősíteni, és a saját néped ellen fogsz harcolni. Nem tudom, jól megfigyeltük-e, hogy mit válaszol Dávid. Dávid pedig felelt Ákisznak, meglátod bizonnyal, hogy mit fog cselekedni a te szolgád. Mit sejtünk, hogy mi volt emögött? Hát valószínű a lélegzete is elállott, mikor meghallotta ezt az utasítást, és hát nem mondott se nemet, se igent, hanem hát valamilyen talányos válasz, majd meglátod, mit fog cselekedni a te szolgád. A király meg még hozzátette, hogy a legmagasabb rangra emeli, fejem oltalmazójává teszlek mindenkor, ha te ezt megteszed. Hát ennél kétségbejtőbb helyzetet nagyon nehéz volt elképzelni. Hogyan tegye ezt ő, és hogyan mondja meg ezt az embereinek, és hogyan vigye bele az embereit is ebbe a szörnyűségbe, hogy a saját népük ellen kezdjenek harcolni. Ugye itt Dávid bizonyára mély bűnbánatra jutott, és visszapörgette az eseményeket, hogy mit is csinált ő, amikor azt mondta, hogy hát csak az lesz a vége, hogy Saul keze által elveszek. Legjobb, amit tehetek, hogy elmegyek a filiszteusok földjére. Egy darabig még nem is látszott ez olyan tragikusnak, és lám bele, hogy így mondjam, belemanőverezte magát ebbe a szörnyűséges helyzetbe. Azt olvassuk, hogy ugye ez legdélebben volt ez a síklág, és a filiszteus seregek is, meg az Izrael seregei is az ország északi részén gyülekeztek. Az is kiderül a Bibliában, hogy innét síklágból oda fölmenni 3 napi járóföld volt, ugye gyalogosan fölérjenek oda, és olvassuk, hogy nem tudott Dávid mit csinálni, de elképzelhető, hogy közben mély bűnbánatban folyvást imádkozott az Istenhez, mert így olvassuk a 29. fejezet első két versében. Akkor a filiszteusok összegyűjtették összes seregüket Afeknél, Izrael pedig táborját a forrásnál, amely Jezreel mellett van. És a filiszteusok vezérei kivonultak ki 100-zal, ki 1000-rel, Dávid pedig és az ő emberei hátul mentek Ákisszal, ugye a Gátnak a királyával. Tehát nem tudott Dávid mit csinálni, nem mondhatta azt, hogy nem, de rettenetesen érezhette magát és az emberei is, és bizonyos, hogy folyvást könyörgött az Istennek. És lám, honnét jött a megoldás, ami az Isten megbocsátásának a jele is volt. Ugye szoktam mondani, hogy Isten rendkívül találékony. Nagyon igaz az a mondás, amely úgy hangzik, hogy Isten 1000 kiutat is tudott, ahol az ember egyet se lát. Ilyenkor az ember mondhatja azt, hogy hitetlenül, hát ebből már nincs megoldás. Dávid most is mondhatta volna azt, hogy hát nincs más, itt kell elpusztulnom. Vagy azt mondjuk, hogy nem, és akkor ők ölnek meg, vagy a csatában esünk el, de mindenhogyan elkárhozunk, itt már ebből nincs kiút. De Dávid bizonyára folyvást könyörgött a Jóistennek, és azt olvassuk a 3. verstől. És mondták a filiszteusok vezérei, mit akarnak ezek a zsidók? És mondta Ákisz a filiszteusok vezéreinek, avagy nem ez-e Dávid Saulnak, az Izrael királyának szolgája, aki már napok óta, sőt évek óta nálam van, és nem találtam benne semmi rosszat, attól a naptól fogva, hogy átjött a mai napig. De megharagudtak ő rá a filiszteusok vezére, és mondták neki, küldd vissza ezt az embert, hogy térjen vissza a helyére, oda, amelyet rendeltél neki, és ne jöjjön el mi velünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a harcban, mert ugyan mivel tehetné kedvesebbé magát ura előtt, ha csak nem ezeknek a vitézeknek a fejeivel. Hát íme így szabadult meg Dávid, és azt olvassuk, hogy utána hívatta Ákisz Dávidot, és ezt mondta neki, a 6. verstől olvasom, szólította Ákisz Dávidot, és mondta, él az Úr, hogy te becsületes vagy. Na, mit gondolhatott Dávid ekkor magában? Hogy érezhette magát, meg azt mondja, hogy te becsületes vagy. Azt mondja, és kedves vagy előttem, kimenésed, bejöveteled a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél a mai napig, de a vezérek előtt nem vagy kedves. Most azért térj vissza, és menj el békességben is, és semmit se cselekedjél, ami a filiszteusok vezérei előtt helytelen. Most figyeljük meg, hogy mit válaszol Dávid. Itt látjuk, hogy az igazság útjáról letérni hova vezet. És mondta Dávid Ákisznak, vajon mit cselekedtem, mit találtál a te szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad voltam a mai napig, hogy ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én uramnak ellenségei ellen. Látjuk, nem szabad a hitetlenség útjára lépni, nem szabad letérni az igazság a becsület útjáról, mert ott már sodródik az ember. Hát ugye erre megjátszotta magát Dávid, nem tudunk mást mondani, miközben belül bizonyára lelkendezett, hogy megszabadul ebből a pokoli helyzetből. Hát azt mondta, hogy mit vétettem ellened, hogy most én nem harcolhatok az én uram ellenségei ellen, ugye a saját népe ellen. És hát ezek után ugye ők nagy boldogan elmentek. Azt mondta Ákisz Dávidnak a 9. vers szerint, Ákisz pedig felelt és mondta, tudom, bizonyára kedves vagy előtte, mint az Istennek angyala, de a filiszteusok vezérei mondták, el ne jöjjön velünk a harcba. Azért kelj fel korán reggel uradnak szolgáival együtt, akik veled eljöttek, keljetek fel korán reggel, mihelyt megvirrad, és menjetek el. Tehát még úgy látszik, Ákisz attól is félt, hogy még ha ott maradnak a táborban, nekik mennek a filiszteusok, és azt mondta, ahogy megvirrad, azonnal tűnjetek el innét, és nehogy valamit csinálj, ami tovább rontja a helyzeteteket, menjetek innét. Na és ezek után érnek vissza a síklágba, megint 3 napi járóföld vissza, ugye 3 nap oda, alig, hogy odaértek a táborba, már megvirradva menjenek vissza, megint 3 nap lefelé, de biztos, hogy Dávid lelke tele volt hálával, meg a többieké is, de akkor még egy szörnyűséges dologgal találkoztak, arra, hogy síklág fölégetve, feleségeik, gyermekeik elhurcolva, és ez úgy hatott rájuk, hogy így olvastuk, akkor Dávid és a nép, amely bele volt a 30. fejezet 4. versében, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végül erejük sem maradt a sírásra. És 6. vers, és Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép, vagyis a saját emberei arról beszéltek, hogy megkövezik, mivel az egész nép lelke megkeseredett fiaik és leányaik miatt. Ugye Dávidot hibáztatták. Azt mondták, hát ő a vezérünk, ő akarta, hogy ide meneküljünk a filiszteusokhoz, ezt ő találta ki, és akkor ő nem maradt itt nyugton, és provokálta az amálekitákat, ő hagyta itt őrizetlenül a várost, ő a felelős ezért az egész borzalmas tragédiáért, hogy a szeretteinket mind elveszíthettük. És megkérdezem, tud valaki ennél elveszettebb helyzetet elképzelni? Szerintem elég nehéz. Ugye elüsték a saját hazájából, éveken át bujdosnia kellett. Akkor ide menekült az ellenségtől, az ellenségnek se kell, jó, hogy ennek ő valójában örült, de akkor meg elvesztették az egész családjukat, mindenüket, és az ő hűséges emberei, akik eddig a tűzbe is bementek volna érte, most megkövezni akarják. Őt tartják hibásnak az egész tragédiáját. Ugye azt olvassuk, hogy leültek és sírtak, míg erejük sem maradt a sírásra. Először Dávid is ebbe volt a sírásban, de egyszer csak ő egy határozott mozdulatot tett. És ez az a mondat, amire nagyon rá akartam terelni a figyelmet, hogy megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Próbáljuk elképzelni, hogy hogy tette ez Dávid, mert a Biblia nem részletezi, nem írja le. De azt hiszem, kikövetkeztethetjük, hogy hogy végezte el ezt a műveletet Dávid, hogy ő abba hagyta a sírást, és ő megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Én úgy gondolom, hogy visszament egészen addig, hogy Sámuel próféta Isten megbízásából titkon felkente őt Izrael királyának. És bánkódva gondolta arra, ha Isten ilyen jelét adta annak, hogy ő vele terve és nagy terve van, akkor hogy tudott ő elhitetlenedni, hogy tudta ő megtenni, hogy azt gondolta, hogy az lesz a vége, mégiscsak el kell pusztulni a Saul keze által. Akkor végig gondolta, hogy Isten hányszor mentette meg őket kritikus helyzetekből az bujdosás évei alatt. Akkor végig gondolta, hogy Gád proféta határozottan azt mondta Isten utasítására, hogy maradj Júdea földjén. Ő volt a hibás, hogy elhagyta Júdea földjét. Belefáradt a menekülésbe is, és ezt a rettenetes rossz lépést tette. És azt hiszem, a legerősebb pedig érv, amivel megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében, hogy Isten kimentette őt abból a pokoli helyzetből, hogy a saját nép ellen kellene harcolni, amiből ő semmi kiutat nem látott, amiből ő sehogyan nem tudta volna kimenteni magát és az embereit. Azt mondta, ez az Isten megbocsátásának a jele. Én követtem el a sok hibát sorozatban, én vagyok a vétkes, de szinte az fogalmazódott meg Dávidban, amit az Új Szövetségben János levelében tömören így mond, ha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. És bár a saját hibájából került ebbe a helyzetbe, és sodort másokat is ebbe a helyzetbe, Dávid mégis megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében, mert végig gondolta az Isten kegyelmének a sok-sok jelét, és azt, hogy abból a pokoli helyzetből most frissen kihozta, akkor nem létezik, hogy az Isten most azért hozta ki, hogy itt egy totális pusztulás legyen. Mindnyájuknak a vége is, végül a saját emberei kövezzék meg, és így érjen véget az élete. Akkor testvéreim, szeretném megkérdezni, hogyha mi kerülünk ilyen emberileg nagyon elveszett helyzetbe, akkor hogyan kell nekünk gyakorolni azt, hogy megerősítjük magunkat az Úrban, a mi Istenünkben? Na, ilyenkor kell a feledékenység helyett emlékezni. Emlékezni arra, hogy akár születésünktől fogva, vagy a megtérésünktől fogva, az Isten mennyi tapasztalatot adott. Különösen érdemes a megtérés tapasztalatára visszagondolni, hogy Isten személyesen hívott, Isten személyesen adott bizonyságot, és végig gondolni, hogy hányszor mentett meg, és őszintén belátni a saját hibáinkat, a saját letérésünket az igazság útjáról, a hitnek az útjáról, ezt mind megvallani az Istennek, és kérni az ő segítségét, hogy ő mentsen ki ebből a helyzetből. Tudjátok, van egy néhány bibliai ige, amit szeretnék a lelketekre kötni, amit ilyenkor, hogy ezzel pecsételjük le az emlékezést, meg a megbánást, meg a segítségül hívást, és akkor elértük azt, hogy megerősítettük magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. Azokat az igéket mondom, amiket én is szoktam magamnak idézni, mert én is éltem át életemben nem egyszer olyan kritikus helyzeteket, amiről azt mondta volna az ember, na itt az útnak a vége. És ilyen igéket szeretnék idézni. Az egyik, lehetetlen, hogy Isten hazudjék. Ez az egyik legkedvesebb ige számomra. A Zsidókhoz írt levél, 6. fejezet, 18. vers. Ha van abszolút lehetetlen, az abszolút lehetetlen. És ez vonatkozik Isten összes ígéretére, ami a Bibliában van. Lehetetlen, hogy az Isten ezekkel hazudjék. Egy másik ige, a Timóteushoz írt 2. levél, 2. fejezet, 13. verse. Azt mondja, ha mi hitetlenkedünk is, még ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Nem döbbenetes ige? Ha van abszolút lehetetlen, az abszolút lehetetlen, hogy Isten a saját erkölcsi jellemét megtagadja. Ha ő megtagadná az ő erkölcsi jellemét, hát még a csillagok is összeborulnának. Az egész világ mindenség stabilitása azon nyugszik, hogy Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, tökéletesen bölcs, tökéletesen igazságos, az erkölcsi jelleme változhatatlan és tökéletes. Tehát azt mondja, még ha mi hitetlenkedünk, és Isten nem válaszol ugyanúgy, ő hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Aztán egy másik ige, egy harmadik, a Korintusi első levél, 10. fejezet, 13. verse. Megint így kezdi, hű az Isten önmagához, a saját erkölcsi jelleméhez. És ő nem enged minket megpróbáltatni jobban, mint elviselhetjük, és a megpróbáltatással egyben a kimenekedést is megadja. Tehát ezt az ígéretet is, hogy Isten nem hagy minket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedés útját is megmutatja, ezt is ezzel pecsételi le, hogy hű az Isten a maga erkölcsi jelleméhez, az ígéreteihez. És egy utolsó, egy negyedik ige, a Római Levél 8. fejezet 32. verse, amely azt mondja, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Hát ha én ezt komolyan veszem, hogy Jézus valóban itt járt a földön, valóban meghalt értünk helyettes áldozatként, akkor nem képtelenség arról az Istenről, aki ezt is megtette, hogy minket megmentsen, feltételezni, hogy ennél kevesebbet, ennél kisebb dolgokat nem tenne meg értünk. Testvéreim, gyakoroljuk ezt, próbáljuk meg. Először emlékezünk, mindent fölidézünk, elrendezzük Istennel, amit elrendezni kell, még ha magunk hibájából kerültünk is egy pokoli helyzetbe, és akkor elővesszük ezeket az igéket sorba. De hát az lehetetlen, hogy Isten hazudjék. De hát ő megígérte, hogy nem hagy feljebb megpróbáltatásra együtt, aki menekedést is megadja. És még ha mi hitetlenkedünk, ő akkor is hű marad. És ha a tulajdonfiát odaadta, akkor hogy feltételezzük, hogy nem tenne meg minden elképzelhetőt értünk? Testvérem, így lehet megerősíteni magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. És ezt nagyon be kell gyakorolni. Hogyha nézzük meg a két esetet. Először, mikor Dávid azt mondta, hogy egy nap csak el kell pusztulnom Saul küzálta, akkor ezt elmulasztotta. Nem erősítette meg magát az Úrban, az ő Istenében, és mi lett az eredmény? Elkezdett sodródni, és pokoli helyzetekbe kormányozta magát. Választott egy maga választotta menekvési útvonalat. És most megtanulta a leszkét. Nem követte el még egyszer ezt a hibát. Nem követte el újra, hogy most ő csak leül és sír, és engedi, hogy beboruljon fölötte az ég, és nem lát semmi kiutat, és megadja magát a legrosszabbnak. Nem. Most már tudta, hogy mit kell tennie. Megtanulta a saját kárán. Azt mondtam, most megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. És talán érdemes még egy pillantást vetnünk arra, hogy ahogy ő ezt megtette, mi volt a kibontakozás. Ugye az előbb mondtam, hogy Isten rendkívül találékony, hogy mindig tud kiutat. De legelőször is azt figyeljük meg, hogy ahogy Dávid megtette ezt a hitbeli mozdulatot, hogy megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében, abban a pillanatban energikusan kezdett cselekedni. Abban a pillanatban vége volt a sírásnak, a habozásnak, megkérdezte az Urat, üldözzem-e az ellenséget, kezembe adod-e? Jött Abjatár papáltal a válasz, igen, Isten meg fog segíteni. Persze azt se tudták, hogy hova mentek, merre mentek, és csak elindultak. És egyébként, hogy ez csak az Isten adott nekik erőt hozzá, pokoli izgalmak között 3 nap föl, 3 nap menetelés vissza, azt olvassuk, hogy az embereinek az egyik fele már nem is tudott tovább menni, mikor egy patakon kellett átkelni. Olyan fáradtak voltak, hogy képtelenek voltak tovább menni. És csak a másik fele. Tehát még felére apadt sereggel mentek tovább. De Dávid nem ingott, többet nem ingott. Isten azt mondta, menj, kezedbe adom, ő ment. És találnak ugye a mezőn egy kiéhezett, eszméletlen embert, aki 3 napja éhen szomjan volt. És mikor fölélesztik, akkor kiderül, hogy egy amálekitának a rabszolgája, és hogy mivel megbetegedett, itt hagyták elpusztulni a pusztába kegyetlenül. És mikor Dávid megkérdezi tőle, hogy tudod, merre mentek? Elveszedsz ahhoz a sereghez? Azt mondta, ha megesküszöl nekem, hogy nem ölsz, se meg nem ölsz, se nem adsz vissza az én gazdámnak, akkor elvezetlek. És elvezeti őket oda. És ez is az Istennek a különleges gondviselése volt, hogy inkább rabszolgának akarták eladni a szeretteiket. Jobb üzlet volt, mint megölni őket. És így azt olvassuk, hogy sértetlenül mindent visszaszereztek, és még egy hatalmas zsákmányt is. És az ellenség menekült, és ők pedig mindent visszanyertek. És az egész ezen múlt, hogy most Dávid nem követte el még egyszer azt a hibát, hogy csak sír és kesereg, és átadja magát a sorsnak, hanem megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És az Isten kiutat adott, és győzelmet adott. És hogy mennyire tudta, hogy Isten adta ezt a győzelmet, azt olvassuk, hogy ez megint csak egy kis pici mozzanat, de tanulságos, hogy milyen az emberi természet. Mikor odaértek a hatalmas nyájakkal, a rengeteg zsákmánnyal a patakhoz, ahol a fáradtak nem tudtak tovább menni, akkor azt olvassuk, hogy 22. versben, 30. vers, 22. vers, akkor mondták mindazok közül, akik Dáviddal elmentek, így szólván, minthogy mind a gonosz emberek és Beliál emberei nem jöttek el velünk, semmit se adjunk nekik a zsákmányból, amelyet visszaszereztünk, hanem csak kinek-kinek a maga feleségét és gyermekeit, azokat vigyék el és menjenek el. Kinek nevezték őket? Beliál embereinek, ördög fiaknak, mert nem mentek. És erre Dávid hogy utasította őket rendre? Dávid azonban így szólt, ne cselekedjetek így, atyám fiai, azzal, amit az Úr adott nekünk. Ő oltalmazott bennünket, ő adta kezünkbe a sereget, amely ellenünk jött. Vajon kicsoda engedhetne néktek ebben a dologban? Sőt, inkább, amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része, aki a holminál maradt, egyenlőképpen osztozzanak. És azt mondja, ez végül aztán annyira tetszett az embereknek, hogy ez törvény lett a későbbiekben, Izraelben. Tehát ez is egy nagyon szép vonás a Dávidnak, és még azt is olvassuk, hogy még egy dolog eszébe jutott Dávidnak, hogy ekkora zsákmány került a kezükbe, hogy azoknak a júdabeli tehetős embereknek, akik őt menekülése idején élelemmel segítették, hát ugye annélkül nem is tudtak volna megmaradni, akik mindig valahogy a segítségére voltak, azoknak mind-mind küldött egy ajándékot, hogy a háláját kifejezze, hogy a nyomorúságában őt támogatták, és nem féltek a király haragjától, és védelembe vették őt. És akkor most végül csak egy dolgot kell még átgondolnunk. Mi lett volna, ha Dávid most másodszor is azt a hibát követi el, hogy elmulasztja megerősíteni magát az Úrban, az ő Istenében, és hát ott összeomlik minden. Gondoljuk meg, hogy egy karnyújtásnyira voltak az isteni tervnek a beteljesedésétől. Mert ebben az utolsó nagy csatában a filiszteusokkal elesett Saul, fiai Izrael serege vereséget szenvedett, ott maradt védtelenül az ő népe, és megnyílt az út, hogy Dávidot meghívják a trónra, hogy legyen népének a védelmezője a filiszteusokkal szemben. Az embernek a háta szinte beleborzong, hogyha Dávid nem ezt tette volna, hogy ebbe a kritikus helyzetbe megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében, és tőle kérdezi, hogy mit csináljon, akkor a célba érkezés előtt, az Isten tervei teljesedése előtt, hogy így mondjam, egy közvetlen a közelében mindent elrontott, és mindent tönkretett volna. És sok ki tudja, hogy a mi életünkben is hányszor van úgy, hogy Istennek lennének nagyon jó gondolata, és nagyon jó tervei számunkra, hogyha mi megerősítenénk magunkat ő benne, és az ő tanácsát kérnénk, és arra mennénk. De ha ehelyett mi csak kesergünk, ha ehelyett mi magunk átadjuk magunkat hitetlenségnek, kéthelyeknek, kesergésnek, akkor viszont Istennek ezek a jó tervei nem tudnak megvalósulni. És én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunknak szól, és valahogy nagyon véssük az emlékezetünkbe is. Jusson eszünkbe akkor, amikor éppen ott vagyunk egy kritikus helyzetben, hogy mit kell most csinálni? Azt, amit Dávid. Megerősíteni magamat az Úrban, az én Istenemben. És hogy kell csinálni? Visszaemlékezés, akár születésemtől fogva, az Isten gondviselésének a jeleire. Aztán jöjjenek az Isten ígéretei a Szentírásból. Ha hibáztam, jusson eszembe, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Aztán akkor utána Istentől tanácsot kérni. Na most merre lépjek? Hogy lépjek ki ebből a lehetetlen helyzetből? És ahogy Dávidnak megadta, nekünk is meg fogja adni a mennyei tanácsot. És beteljesedhetnek az Isten jó tervei, ahelyett a magunk választotta út helyett, ami csak romlásba vezetne bennünket, és csak lesodorna az igazság útjáról. Ugye tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez, hogy megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében, ez ugyanaz, mint amit Ézsaiás proféta a hívő ember sasrepüléseként mutat be. Ugye Ézsaiás könyve 40. fejezet végén olvassuk, hogy olyan kemény küzdelem ez a földi élet, hogy itt sokszor elfáradnak az ifjak is, és megtántorodnak a legkülönbek is. Dávid is a legkülönbek közé tartozott, mégis megtántorodott adott pillanatban. De nincs vége, mert azt mondja, de akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Tehát ezről nagyon szépen ír Ellen White egy helyen, azt írja, hogy az alpesi sast. Ugye érdekes, hogy épp a sasmadarat hozza példaként, mert mindjárt tudjuk, hogy a sasnak micsoda erőteljes és kitartó repülése van. Azt mondja, hogy az alpesi sas sokszor meg lehet figyelni, hogy lejön zsákmányért a magas alpesi hegycsúcson lévő készkéből, és mi alatt itt a zsákmány szerzése van elfoglalva, az alatt beborul az ég, és egy sötét, viharos felhőréteg választja el a fészkétől. És azt mondja, meg lehet figyelni, egy darabig vadul csapkod a szárnyaival ott a sűrű, vastag felhőréteg alatt, aztán mintha csak elszánná magát, belevágja magát a sötétségbe, és átmegy a sötét felső rétegen, felhőrétegen, és pár perc múlva, vagy másodperc múlva már a győzelmi kiáltása hangzik, mert felért a hegycsúcsra, ahol a fészke van, ahol már fénylik a nap a sötét felhőréteg fölött. És akkor ezt a mondatot fűzi hozzá, élő erős hitünknek így kell áttörni a felhőket, és feljutni az Isten jelenlétébe, ahol igazság, békesség és Szentlélek általi öröm honol. Tehát ez ugyanaz, megerősíteni magunkat az Úrban, a mi Istenünkben, vagy megtenni a sasrepülést. És akkor az Isten olyan erőt ad, mint ahogy itt is ezek a halálosan fáradt emberek, kemény küzdelmekhez szokott emberek is elfáradtak, egy része már tovább se tudott menni, de a többieknek az Isten olyan erőt adott, hogy a természeti törvény felett. És az Isten ugyanezt teszi meg velünk is. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy soha ne engedjük át magunkat hitbeli megtántorodásnak, kétségeknek, kétségbeesésnek, reménytelenségnek, hanem idejében jussunk eszünkbe. Mi is a teendő? Megerősíteni magunkat az Úrban, a mi Istenünkben. És ebből már következik a sasrepülés. És hogy az Isten megold bármilyen helyzetet és bármilyen problémát. Amen. Ő mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szívünkből köszönjük, hogy tényleg a mi tanulságunkra jegyeztetted föl a régi hívő embereknek a történeteit, annyira élethűen és annyira reálisan, ahogy Dávid életének ezt a részletét is olvastuk. Urunk, segíts, hogy mi ebből mintát, bátorságot, reményt merítsünk, és Urunk, add, hogy ne csak időnként tegyük meg ezt, hanem ne is engedjük bele magunkat a kétségbeesésnek a gödrébe, vagy a tehetetlenségbe, hanem add meg, Urunk, hogy mi mindig tudjuk ezt gyakorolni, hogy megerősítjük magunkat Te benned. És aztán bátran felkelünk, szárnyra kelünk, mint a saskesejük, és vívjuk tovább az életnek a küzdelmét, és újabb bizonyságokat nyerünk a Te szeretetedről. Urunk, kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Te tudod kinek-kinek az élethelyzeteit, az életkörülményeit. És a hibákat is, amelyeket életünkben elkövettünk, amikor átadtuk magunkat kesergésnek, gyengeségnek, tehetetlenségnek, ahelyett, hogy benned megkapaszkodtunk volna. De Urunk, Te mindezt megbocsátod, és mindig kész vagy újat kezdeni velünk, és megtanítani minket az igazi, helyes, szabályszerű küzdelemre. Tedd meg ezt, kérünk mindegyikünkkel, és add, hogy rajtunk is beteljen az, amit a Te igédben olvasunk, hogy aki benned bízik, az semmi rossz hírtől nem fél, mert szíve erős, az Úrban bizakodó. Add meg ezt az ajándékot nekünk, Urunk, a jelen nehézségei között, és hisszük, hogy meg is adod, ha mi igénybe vesszük, ha mi gyakoroljuk azt, amire a Te igéd tanít. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Amen.